Úgy, ahogy énekeltük az elsőt, nem túl hangosan, úgy szívből, lélekből, érezzük fel szívünket.
Minden csendben az Úrra figyelj, és segíts, szívem 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 csendben. Szívem csendben az Úrra figyelj.
Ilyenkor mondom, hogy szívem, nem figyeltél a karmesterre. De nem elég az Úrra figyelni, a karmesterre is kell figyelni. Főleg az otthoni karmesteremre. Jó. Átadjuk a szót Sikó Piroska testvérünknek.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai csendes reggelen, és nagyon jól esik így körülnézni ebben a teremben, és látni, hogy ennyi sokan összegyűltek erre a csendes napra, hogy ilyen lelki igény van. Azt kívánom, hogy hallgassa meg Isten azt, amit a kánonban énekeltünk, énekeltek, és tényleg adassék meg ma is, és ameddig tetszenek maradni, hogy a szív csendben az Úrra tudjon figyelni, és töltekezzen meg azzal a kegyelemmel és ajándékkal, ami nála mindig készen van, hogy átadja azoknak, akik nyitnak feléje, és akik elfogadják ezt. Vannak ismerős arcok is, azokat még nagy szeretettel köszöntöm külön is, ennyit engedjenek meg. És akkor fel is olvasnám a ma reggeli igét, a János evangélium a 8. fejezetéből. A 8. fejezetnek az első 11 verséből. Tehát János evangélium a 8. részének első 11 verséből olvasom fel az igét. Én a legújabb fordítású Bibliából olvasom, gondolom, hogy nem fog problémát jelenteni, ha nem pont szó szerint úgy van az önök Bibliájában is. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el. Eredj el, és többé nevét kezdél. Egy picit utalok a kezdő mondatokban a megelőző történetre, a kereszt történetre, hogy jobban el tudjuk helyezni a hallott történetet a szövegkörnyezetben. Annyit kell tudni, hogyha a végigolvassuk a János Evangélium a 7. fejezetét, hogy egy hatalmas nagy vitával zárul le ez a nap, ami úgy fejeződött be, hogy Jézus kiment az olajfák hegyére, azután pedig jókor reggel ismét visszajött a templomba, és majd ismét folytatódott a vita. Csak úgy ráhangolódásképpen mondom, hogy vagy kérdezem, hogy hányszor gondolkodtunk el, vagy vajon elgondolkodtunk-e már azon, hogy Jézus Krisztus például itt ebben a történetben is nem úgy van, mint egy átlagos jeruzsálemi ember, aki miután leszállt az este, nyugodtan hazament a hajlékába, megvacsorázott, asztalhoz ült, aztán lefeküdt a többé-kevésbé kényelmes ágyába, kipihente a napi fáradtságokat, esetleg elmondta az esti imádságot hithű zsidó létére. Ezzel szemben mi a része az Isten fiának közöttünk itt a földön? Kimegy az olajfák hegyére egy fárasztó nap után, amikor vitáznak vele, amikor kísértik, amikor próbára teszik, mindenféle ellenvetést hoznak, és ki tudja, hogy hol töltötte az éjszakát. Azt mondják az írásmagyarázók, hogy volt ott az olajfák hegyén egy ilyen tömegszállóhoz hasonló hely, ahol a zarándokok megpihentek, meghúzták magukat. Lehet, hogy a kertben volt, az éjszakát imádságban töltötte, de úgy érdemes néha meggondolni. Azt, amit Jézus egyszer így mondott, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük van, az ember fiának nincs hová fejét lehajtani a földre. Mennyi mindent felvállalt, hogy eljöjjön közénk, hogy a megváltás művét véghez vigye. Néhány bevezető mondat után, úgy, ahogy végigolvassuk ezeket az evangéliumi történeteket, és úgy engedjük egy kicsit átmenni magunkon, akkor én nagyon gyakran rácsodálkozom arra az utánozhatatlan tisztaságra, bölcsességre, mindarra, ami az Úr Jézus Krisztusból kisugárzik minden helyzetben, vagy különféle helyzetekben. Vagy ha másképpen fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy az látszik az Úr Jézus viszonyulásából lépten nyomon, bármikor, bárkihez viszonyul, hogy az ő szíve a helyén van. Nem szakadt el az atyától. Állandóan ott van, kapcsolatban van ezzel a tiszta forrással, az atya szeretetével, és ott van a helyén köztünk emberek között is. Vagy hadd mondjam úgy, hogy még érthetőbb legyen a gondolat, hogy az ő szívét nem szakította el a bűn, nem nyomult be a szívébe a kicsinyesség, az atyától való elidegenedettség, amikor megszólal, amikor viszonyul emberekhez, amikor szóba áll, akár a samáriai asszonnyal, nemrég volt az imahét, és jól kiboncoltuk ezt az igét is, valahogy olyan utánozhatatlan bölcsességgel, szeretettel, tisztasággal tudott lenni, ahogy tényleg csak ő tudott lenni. Nem véletlenül hangzott el ott, amikor az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedett, majd a megdicsőülős hegyén is, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az, akiben én gyönyörködni tudok. Akinek nem szakadt meg a kapcsolata az éggel, nem szakadt meg a kapcsolata a földiekkel, aki úgy tud jelen lenni minden nehéz helyzetben, hogy a helyén van a szíve. Mi ennek az ellenkezőjét képviseljük nagyon sokszor, testvéreim, biztos élitek, tapasztaljátok, küzditek ti is, megszakadnak a kapcsolataink egymás között is, belenyomul a szívünkbe a kicsinyesség, az ilyen-olyan gyanakvás, félismeretek, nem a teljességet látjuk, hanem részigasságokat látunk, és megszenvedjük ezt, vagy megszakad a kapcsolat felfele is sokszor, nem látjuk az atyát, rejtve van, mintha rejtve lenne a szemünk elől. És itt van Krisztus, akire nézve lehet gyönyörködni, aki előtt meg lehet csendesedni, és úgy végigolvasni egy-egy történetet az evangéliumból, rácsodálkozni arra, ahogyan ő beszél, ahogyan ő viszonyul, elmélyülni benne. Ha igaz az a mondás, hogy ha az ember farkasokkal lakik, akkor lassan farkassá válik, akkor ennek az ellenkezője is igaz, hogyha az ember Isten népe közösségében van. Hogyha az ember a Krisztusa jelenlétében van, és gyakran nézi őt, gyakran szemléli az ígében, ahogy közöttünk van, keresi őt ott a csendes szobában, akkor lassan-lassan formálódik az ő hasonlatosságára. Valaki úgy fogalmazott, hogy azon múlik minden, hogy van-e az embernek egy olyan belső szobája, ahol úgy tud beszélni Istennel, mint sehol máshol. És hogy ezt minden nap megteszi-e. Ezen múlik minden, hogy le tudok-e ülni az ő lábaihoz egy-egy ilyen csendes hétvégén, úgy igazán megérkezni. Úgy mindent kikapcsolni, hogy ki szólja az ígét, ki nem szólja. Most őt keresni, a lelki szemeinkkel azt kutatni, mit mutatsz meg nekem magadból a te ígédből, Uram, vagy a te ígéden keresztül. Látni akarom, gyönyörködni akarok benned, magamba szívni azt, ami benned van, azt, ami kiárad belőle, hogy formálódjon a szívem, hogy gyógyuljon a lelkem, és legyek egyre jobban hozzád hasonló. A történetet biztosan, hogy sokszor hallottátok, testvéreim, hogy reggel korán már ott van az Úr Jézus, így ahogy olvastuk, tanítja azokat, akik hozzámennek, és egyszer csak megjelenik itt a templomudvarban a farizeusoknak, az írástudóknak a csoportja, és hoznak egy fiatal nőt, akit, ahogy olvastuk a történetben, házasságtörésen kapnak, odaállítják Jézus elé, és elmondják neki a vádat, felvezetik a helyzetet. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen kaptuk. Mózes azt mondja nekünk a törvényben, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? És rögtön megjegyzi a Szentíró utána, hogy ezt azért mondták, azért tették így fel a kérdést Jézusnak, hogy legyen mivel vádolniuk őt. Egy kicsit nézzünk mélyebbre, ennél a pontnál is az igében, testvéreim. Tehát ott van egy helyzet, megjelennek az írástudók, és hivatkoznak a törvényre. És ha kikeresitek a Bibliában azt a hivatkozási pontot, amit mondanak itt az írástudók Jézusnak, kicsit másképpen írja Mózes. A Mózes 5. könyvének 22. részének a 22. versében van az egyik hivatkozási hely, ahol azt parancsolja Mózes tényleg a népnek, Isten népének, Istentől véve a parancsot, ha valakit házasságtörésen kapnak a városon belül, ha valamelyik férfi erőszakot követel, vagy házasságot tör, akkor kövesztessék meg mind a kettő, ha a nő nem kiáltott segítségért. Miért van csak a nő itt a középen? Mert a Jézus korára már így alakult ki a szokás, hogy a nőt tényleg megkövezték az ilyen bűnét, és a férfi mehetett tovább. Pedig kicsit fordítva elképzelni, hogy esetleg a nő legyen az erőszakoskodós, a férfi neki álltson, nehéz elképzelni. Miért utalok kicsit cinikusan erre? Mert, kedves testvéreim, ime a törvény, ami adatott, hogy védőkorlát legyen, hogy a szívünknek az elhajlott szívünket visszasegítse Istenhez, így deformálódik, torzul el az ember kezében. És ott áll Jézus a középen, ott van az asszony a középen, az egyik bűnös, és jönnek a törvényre hivatkozva az írástudók, a vezetők, és idézik a törvényt Jézusnak, úgy tűnik, hogy minden rendben van, de a háttérben ott lappang, a képmutatás, a hátsó szándék. Ennél a pontnál Ágoston egyházatja azt mondta erre a képre nézve, hogy ott áll ez az asszony, aki várja a halálos ítéletet, és Jézus a középen így fogalmazott, ott áll egymással szemben a nyomorúság és az irgalom. Ott áll a középen az irgalom és a nyomorúság. Az asszony nyomorúsága és a Jézusban levő irgalom. És vigyük egy kicsit tovább a gondolatot, ha azt mondjuk, hogy ott vannak a farizeusok és az írástudók is, és ott van Jézus, akkor mondhatjuk azt, hogy ott áll a törvény leple alatt az igazságosság, az Istennek tetsző élet felszíne mögött a képmutatás, az álnokság, az eltorzult lélek, és ott áll Jézusban a hosszú tűrés, a türelem, az esélyadás, ami nem csak a nőnek ad esélyt, hanem mindenki nyer, aki Jézus körül van. Vigyük még tovább a gondolatot. Ott áll Jézus, mint a tiszta forrás, mint a testet öltött atyai szeretet és hosszú tűrés és kegyelem. És azok, akik hallgatják, ott vannak, mint tétova juhok, akik sokszor eltévednek. És vigyük még tovább a gondolatot ma reggel. Jézus itt áll, Ő ugyanaz, ő nem változott. Bennem és benned. Most mi áll szembe vele? Ha Ágoston ránk nézne, azt mondaná, itt áll Jézus, és folytasd te. Bennem most mi áll Jézus mellett? Itt a középen. Mi az, ami találkozik, mi az, ami találkozhat bennem? Merjük megfogalmazni, úgy őszintén, úgy igazán, mi tölti be a szívünket? Ő ugyanaz az irgalmas, hosszú tűrő, kereső, hazahívó, hazaváró, kegyelmével megújítani akaró, életünket tisztogatni, formálni akaró Krisztus, a sebeivel tisztogató, és bennem mi az, ami éppen most ott áll mellette, és ott áll vele szembe. Minél jobban meg tudjuk fogalmazni, és minél többször, testvéreim, annál többet nyerhetünk ebben a találkozásban, annál közelebb kerülhetünk hozzá, ha a lelkünkben éppen ami van, azt igyekszünk megfogalmazni és kitárni előtte. Tovább lépve a gondolatban azt hallottuk, hogy azért fogalmazták így meg a kérdést a farizeusok, hogy csapdába ejtsék Jézust. Mi volt itt a csapda, a rejtett csapda? Lehet, hogy már hallottátok máskor is ebben ezzel az igével kapcsolatosan, de hadd mondjam el, ha valaki nem tudja még. A fariteusok feltették ezt a kérdést úgy, hogyha Jézus igennel válaszol, akkor is vádolható legyen, ha nemmel válaszol, akkor is vádolható legyen. Ugyanis, ha Jézus azt mondja, hogy nem kell megkövezni, akkor azt mondják rögtön, igen, ellent mondasz az Mózes törvényének, halálra veled, nem vagy az Isten fia. Hogy ellent mondasz a törvénynek? Ha Jézus azt mondja, hogy meg kell kövezni, akkor hogy hallgatják azok, akik már régóta hallgatják, és kezdik felismerni benne az irgalmas Isten? Akkor azok ütköznek meg, hogy mit beszélsz? Meg kell kövezni? Azok zavarodnak össze, na most akkor mi van? És egy gyönyörű mozzanat, bár titokzatos mozzanat ez, hogy Jézus válasz helyett egyszerűen lehajol, és a templomudvar porába elkezd írni. Írogat, nem siet. Ő soha nem siet. A mellette levők siettetik, na mondjad már, na nógassák, nógatják, mondjad már, válaszolj már. És engem elgondolkodtatott, a héten még voltam egy imaheti szolgálaton, a samáriai asszony történetét újra egy kicsit ezért idehozom. Elgondolkodtat sokszor ez a Jézusi nyugalom, ez az isteni nyugalom. A mi nemzedékünk lassan ilyen űzött vad lesz ebben az életben. Úgy hajtunk, úgy futunk, hogy néha meg kell állnom nekem is, hogy a lelkem érjen utol, úgy beprogramozom magam, és annyira kifullasztom magam. És akkor elgondolkodom azon, hogy Istennek a módszere, Istennek a programja nem fárasztana úgy ki, ha egészen rá tudnék hangolódni. Ő nem ad annyi dolgot, hogy abba belezavarodjunk. Lehet, hogy a többi, ami már túlterhel, az az én tervem, akkor is, ha jó céllal van, vagy az ő szolgálatában van. Viszont ilyen Isten módszere akkor is, amikor imádkozunk. Sokszor gyorsan válaszol. Sokszor megtapasztaljuk, hogy nagyon hamar jön a válasz. Áldott ima meghallgatások vannak, biztos vagyok benne, hogy minden jelenlevő tapasztalta. De abban is merek biztos lenni, hogy az ellenkezőjét is tapasztaltuk. Amikor valamit már nagyon rég kérünk, nagyon várjuk, és hisszük, hogy meg tudja adni. És még nem jött el az ideje. Mert hogy Istennek a stílusa nem az, hogy 3 nap alatt paradicsom lesz a kertben, hanem az, hogy megérleli a gyümölcsöt. Hogy rügyet hajt, hogy levelezik, hogy ki kell várni, amíg a gyümölcs megéri, a szívben is így érleli meg a gyümölcsöket, ha tudunk várni rá kitartóan. Ha nem mozdulunk el mellőle, addig, amíg nem válaszol nekünk. És addig várjuk 10-20-30 évig, de várjuk a szabadítót, és várjuk, hogy ő válaszoljon. Jézus tehát ír itt a porban, ezen érdemes gondolkodni, az írás magyarázók is sokat töprengenek, hogy vajon mit írt, én meg vagyok győződve, hogyha fontos lett volna nekünk tudni, hogy Jézus mit írt a porba, biztos, hogy megmutatta volna, vagy elmondta volna. Hivatkoznak a Jeremiás próféta könyvére sokan, hogy ott az van megírva, hogy a tőled elpártolóknak a nevét a porba írod, vagy írom. Jeremiás próféta 17. részének, tehát a könyvének 17. részének a 2. versében van ez. Pintér Béla éneke juthat eszünkbe, hogy homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hogy vigye a szél, homokba kell írni a bűnt, amivel megbántott más, mert baj, ha kőbe írjuk a mások hibáját, a házastársam hibáját, a gyermekemét, a szomszéd bárkiét, ha fába vagy kőbe vésem, ha nagyon megjegyzem, az nagy baj, tehát akár így képletesen is ezt el lehet tanulni. De nem feltétlenül ezen van a lényeg, hanem Jézus, amikor már nógatják, akkor felegyenesedik. És kimondja azt az egyszerű, gyönyörű, tiszta Jézusi mondatot, ami nagyon rövid, utolérhetetlen, utánozhatatlan. Rájuk néz és azt mondja, aki közületek nem bűnös, az dobja rá az első követ. És ebben az egyetlen mondatban benne van a törvény tiszta, lélek szerinti értelme és igazsága. Benne van az ember felé forduló irgalom és tisztaság. Minden benne van ebben a mondatban. Aki közületek nem bűnös, az dobja rá az első követ. És körülbelül, testvéreim, ennyi jogunk van Jézusnak ebből a mondatából kiindulva, hogy én egyik bűnösként megítéljem a mellettem levő másik bűnös bűnét. Valahogy így ebből a mondatból, amennyi kiszűrődik, annyi jogom van ítélkezni, hogy a másik ilyen vagy olyan vagy amolyan, ahogy Jézus feltárja, ahogy sugározza, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Itt egy picit még megállnék addig, hogy mondjam el azt, hogy az első kőnek az eldobása nagyon nagy felelősség volt az ilyen megkövezések esetén. Általában a rabbi, a bölcs rabbi, vagy egy bölcs írástudó kellett eldobja az első követ, azt írják a kommentárok, vagy a sértett fél. Tehát mindig nagy felelősség volt azon, aki felvette az első követ és dobta, az biztos kellett legyen a dolgában, az meg kellett, hogy gondolja. És valahogy úgy gondolom, túl ezen az igazságon, vagy a szokáson, testvéreim, hogy az első kő eldobása volt a legnehezebb. Akármilyen igazság volt mögötte, mégis egy embert kellett megölni. Felvenni az első követ és dobni, a többi aztán utána gyorsan jön. Egy-kettőre dobták, gondoljunk István vértanú megkövetésére. Az első kő, ahogy elrepül, a többiek bátorságot kapnak és dobják. De itt megint egy kicsit megállnék. Mert úgy tapasztalom átvitt értelemben is, hogy az első kő eldobása nehéz, de ha eldobom, a többi nagyon jön utána. És most gondoljunk a kőnél bármire. Az első indulatos szavam a férjem felé nem azonnal jött a házasságban, nem rögtön az első két évben. Lehet úgy 5-6 év után. Meglepő módon jött utána a többi, sokszor úgy, hogy észre se vettem, amíg nem tükrözte. Vagy az első csúnya szó gyermekeknél. Nehéz kimondani, az első hazugság, mindig belepirulunk az első hazugságba. Utána, ha nem vigyázunk, megindul a kőlavina. Megint gondolja mindenki a maga kövét, melyik volt nehéz, vagy vajon hol záporozik a kő, akár így, hogy a saját életemben, a saját bűnömre vonatkoztatom ezt a követ, vagy a bűneimre, és aztán néha nagyon nehéz megállni, kell a külső tükör, hogy megmutassa az arcomat, kell az ige, kell sok vívódás és alázat, hogy ez a kődobáló kéz leereszkedjen, imára kulcsolódjon, könnyet tudjon törülni, és nem mint dobálja a követ, nagyon rá lehet szokni a kődobálásra. Viszont kicsit az is benne van, hogy mások fele is se dobjuk a követ, ezt is ilyen irányba is tovább lehet még gondolni az ige üzenetét, vagy még inkább olyan irányba, hogy mielőtt ezt az első követ eldobnám, vajon adatnak egyelem, hogy megálljak elgondolkodni. Vagy ha már az elsőt rég eldobtam, a sokadikat, még mindig érdemes ezt meghallani, adjon Isten kegyelmet, hogy halljam meg, halljuk meg, hogy Uram, mielőtt követ dobálnék, másokra gyorsan véleményt mondok, gyorsan tanácsot osztanék, álljak meg egy kicsit, és kérdezzem meg, Uram, te mit mondasz? Neked mi a véleményed, neked mi a látásod ezzel kapcsolatosan? És lehet, hogyha rászokunk arra, hogy kérdezzük őt, te mit akarsz, Uram, te hogy látod, még jobban formálódik a szívünk, és a gyakori kődobáló kézből lehet gyakori imádkozó kéz, és simogató kéz, és áldó kéz. Amikor elhangzik az Úr Jézusnak ez a mondata, tehát újra lehajol, és újra ír a porba, Megvallom őszintén, nem igazán értem ezt a mozzanatot, úgy vágytam rá, hogy Uram, mutassad ezt a titkot, de gondoljuk tovább, úgy látszik, nem nekem adatott ez mára meg. Érdemes tovább gondolni, beszélgetni róla. És a lényeg az, hogy utána Jézus megint ír a porba, nem nézi, hogy ki megy ki. Még az se egészen világos bennem, sokáig úgy gondoltam, hogy mindenki kiment a helységből. Nem csak a farizeusok, s az írástudók, hanem azok is, akik ott ültek. Nem elég világos számomra a szövegből, hogy így volt-e, de úgy tűnik, hogy igen, mert a végén azt mondja, hogy senki más nem volt, csak Jézus egyedül, s az asszonya középen állva. És akkor, amikor Jézus ránéz, és látja, hogy mindenki kiment, tudta is, hogy mindenki kimegy, és hála Istennek, hogy kiment mindenki, ugyanis itt ebben a mondatban egy olyan ragyogó világosság villant fel Jézusból, egy olyan metsző, tiszta isteni villanás, amit én nagyon örvendek, hogy nem bírták ki, hogy bent maradjanak. Egy olyan kijelentés, egy olyan feltárulkozása az atyának, a fiúban megtestesülő isteni szeretetnek, hogy ezt tényleg nem lehetett kibírni arccal és bőrrel. Itt az volt a legjobb, hogy kimentek, és úgy munkálkodott a Szentlélek, hogy tényleg mindenki lelkiismerete megmozdult, és kivonultak onnan a helyről. És akkor Jézus ránéz erre az asszonyra, és megkérdezi tőle, asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem vádolt téged? És az asszony azt válaszolja, hogy senki, Uram, de próbáljunk egy kicsit belegondolni ebbe a közegbe. Ez az asszony mégiscsak úgy áll ott, hogy kiderült, hogy tetten kapták, tehát nem volt akkoriban ilyen elszabadult erkölcs, megtörtént ez a bűn, de azért nem volt ilyen könnyen átnézett, tehát nem néztek ilyen könnyen átfelette, mint ahogy mi ma tesszük. Ma már mindjárt hozzászokunk mindenhez, akkor is, ha helytelenítjük, ha elmondjuk, de annyi eset van, hogy nem tudjuk, hogy hogy kezeljük az ilyen helyzeteket, elszomorodunk, sírunk, imádkozunk, de minthogyha már porlat volna az érzékenységünkből ilyen téren, ott viszont ott áll az asszony, és ott van a bűne. Tehát én egy kicsit úgy éreztem, amikor gondolkodtam ezen az igén, hogy ott van Jézus és az asszony, és köztük feszül a levegőben a bűn. Valamit kezdeni kell vele. Ott van a bűn. Megtörtént a bűn. Az igaz, hogy nem repülnek a kövek, az asszony ezt megúszta. De Jézus és az asszony között ott feszül a bűn. Nem lehet meg nem történté tenni. És ezt aláhúznám, testvéreim, mert bármit kimondtam az életben, amit nagyon nem jól mondtam, amit nagyon nem jól tettem, amit elszúrtam, elmulasztottam, soha többé nem lehet meg nem történté tenni. Ott feszül a levegőmbe, a légkörömbe, a lelkem légterében, és elszívja az energiámat. Valamit kezdeni kell vele. Még Jézus sem tudja meg nem történté tenni. Ami megtörtént, az megtörtént. Ezért nagy a felelősségünk. Volt már olyan szavam, amit 2 hétig sirattam. Úgy éreztem, hogy Uram, hogy tudtam kimondani? És sírva könyörögtem, hogy oldj fel. Ott feszült a lelkem légterében, és nem lehetett kiszedni. Mindent megtettem volna, hogy menjek vissza, és csináljam újra, nem lehetett. És itt jön be az az óriási nagy dolog, amit most bőjtfő ünnepére készülve még inkább át lehet élni, biztos még történt rá utalás, hogy amikor Jézus kimondja ezt a mondatot, hogy én sem kárhoztatok téged, én sem ítélek el téged, mi történik? Miért nem ítélheti el? Vagy miért nem ítéli el? Nem csak azért, mert ő olyan jó. Hogy megy el a bűn a levegőből? Úgyhogy magára veszi. Az asszonynak még nem mondhatja el. Majd rövidesen látni fogja az asszony is talán a keresztre feszítés történetében. De ezt nagyon mélyen át kell élni újra és újra. Csak úgy tűnik el minden egyes bűnöm és bűnünk. Onnan a levegőből köztem és Isten közül, hogy Jézus minden egyes bűnömet magára veszi. Ezért jött, elvállalta, hogy felveszi, hogy megfizet érte. Tudjuk a történetet, hogy hogy fizetett meg érte. Nagy sütörtök estétől kezdve még tudatosabban éljük át minden évben, minden egyes bűnünknél gondoljuk át. Csak úgy magától nem megy el. Kérem Isten bocsánatát, rendben van ez így, de Jézus mindegyiket el kell vegye, minden bűnömet, ahhoz, hogy megtisztulja. Ahhoz, hogy a kegyelem áradhasson, és jöhessen és adhasson ennek az asszonynak új életet. Mert hogy a mondat így fejeződött be, amikor Jézus elmondta, én sem ítélek el téged, eredj el, és többé ne vétkezzél. Úgy fogalmazott egyik írásmagyarázó, hogy a kegyelem új életre szabadít fel, meghirdettetik a kegyelem, és azt mondja, menj új lappal, kapod hozzá az erőt is, élj másképp, élj úgy, hogy Isten gyönyörködhessen benned, éljen benned a Krisztus, figyelj rá, és éljed így tovább a napjaidat, a küldetésedet. Még egy kicsit visszakanyarodnék, és ezzel le is zárom. Ehhez a gondolathoz tehát, hogy aktuális legyen, gondoljam végig, gondoljuk végig, van-e most bőti időszakra készülve valami a lelkem légterében, ami ott feszül, ami nincsen elismerve, még ezt is aláhúznám, hogy azt a bűnt veszi el Jézus, vagy veheti el, amelyiket elismerem. Az asszony itt nem kell nagy bűnbánatot tartson, úgymond, mert nem feltétlen annak van a helye, de egyszerűen nem tagadhatja. Elismerte, ott van, várta a halálos ítéletet. És Jézus elvette ezt a bűnt. És elvette tőlem is mindegyiket, amit elismertem. Amit nem akarok, vagy nem veszek észre, ha kérem, hogy nyissa meg a szemem, megteszi. Engedi, hogy felismerjem olykor nagyon mélyen, hogy mennyire elszakadott, mennyire gyarló tudok lenni, de mennyire éltetés körülvesz az a kegyelem, ami eljött közénk, és ami azért jött, hogy új lehetőséget adjon, hogy megfizessen mindenért, amit mi elkövettünk, és adja vissza az új lapot ezzel a hihetetlen, utolérhetetlen isteni türelemmel, hosszú tűréssel és szeretettel. Ő mindig ilyen, míg tart a kegyelmi idő. Éljünk vele, és mondjuk tovább másoknak is mindig. Amen. Az időbe, ha beleférünk, a szegedi piaristáknak a honlapján van egy nagyon szép vers, amit a házasságtörő asszony nevében fogalmaztak meg, egy rövid vers, így hangzik. A házasságtörő nő imája. Jézus, a szívemet összetörték. Házasságot törtem, és most életemre törnek. Porban fekszem. Körülöttem gyűlölet, megvetés, kiabálás. Kövek és kőszívek. Félek. Nem készültem fel a halálra. Akartam még élni, szeretni, megtisztulni, életet adni, gyermeket nevelni. És te hozzám hajolsz. Szemembe nézel, és szemedben sosem látod gyengétség, szívembe látsz. Titkomat porba írod, te értesz egyedül. Ellenségeim szerte foszlanak, csak te és én. Tekinteted tart engem, sosem volt intimitás. Felsegítesz, szólsz hozzám, szavaid felszabadítanak. Elküldesz, és én maradnék örökre veled, aki új életet adtál nekem. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, hogy azért lehetünk együtt, mert te eljöttél közénk, és népet gyűjtöttél magadnak. Áldott légy, hogy azért lehetünk körülötted, és azért jöhetünk a közösségbe, mert ezzel a láthatatlan, titokzatos szereteteddel vonzod a szíveinket. És áldott légy, hogy annyi mindent vállaltál fel azért, hogy ez a szeretet célba érkezzen, hogy minket is megújítson, minket is szembesítsen önmagunkkal, megszabadítson a részigasságok látásából, az azokhoz való ragaszkodásból, és oda segítsen, ahol a kegyelem napsütése van. Áldunk téged, hogy a közeledben gyógyul a lelkünk. Áldunk szelíd tekintetedért. Áldunk azért, hogy ránk néztél, akkor is, amikor vitted a keresztet. És ránk néztél ragyogva is, amikor feltámadtál dicsőségesen. Áldunk minden pillantásodért, amelyben megajándékoztál, amikor botlottunk, amikor nagyot vétettünk ellened, vagy elestünk. és a te tekinteted felemelt, és új lehetőséget adott. Dicsőség legyen neked, és dicsőítve legyen az, aki közén küldött, az, aki örökre nekünk ajándékozott téged. És köszönjük, hogy örökre a miénk lettél, mi pedig a tied. Formálj át, tisztogassad a szívünket, és hadd hasonlítsunk egyre jobban hozzád. Könyörülj népeden, Urunk Istenünk, légy mesterünk továbbra is. Add áldott ígéret ennek a közösségnek is. Töltsd meg szent lelkeddel, hadd legyenek a jó hírvivői a te örömödre, a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Jézusért. Amen.
Folytassuk az ima közösséget, testvérek, és aztán bátor és hangosan is kérjünk áldást a mai napra.